az élet mindig izgalmas. Mindig valami újat mutat Amerika. Pedig azt hinnénk, hogy ma már akár az interneten is mindent megtudhatunk róla. Csak közelről lehet megérezni, hogy mennyire élhető és emberi ez az ország. Egy világhatalom, amely néha esendő is tud. Megtisztelő, hogy mindezt megoszthatom a híradó és az este nézőivel.
A helyszínről hozzuk a híreket.
Benyújtották a Gyurcsány Ferenc elleni konstruktív bizalmatlansági indítványt, miközben az utódjelölt az ellenzéki pártok vezetőivel egyeztetne. Olaszországban már 200 fölött a földrengés halottainak száma, még mindig nagy erőkkel kutatnak a túlélők után. Újra számolják Moldovában a hétvégi parlamenti választások végeredményét, miután súlyos zavargások törtek ki, mert a kommunisták abszolút többséget kaptak. A rendőrség szerint gyújtogatás miatt égett le félig a Tatár-Szentgyörgyi helyi cigány önkormányzat egyik vezetőjének háza. Jó estét kívánok! Benyújtotta az MSZP a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elleni konstruktív bizalmatlansági indítványt az országgyűlésnek, amelyben Bajnai Gordont jelölik meg az új kormányfőnek. Ilyen módszerrel még nem volt kormányfőváltás a magyar parlamentben, ezért a technikai lebonyolításról még csütörtökön a házbizottság ülésén egyeztetnek a frakciók, jövő hét kedden viszont már szavazhat is róla a parlament. Bajnai Gordon kinevezéséhez legalább 194 képviselő támogatása kell.
Körülbelül 3 órában fogjuk a vitát a valamennyi frakció egyetértésével lefolytatni.
Szili Katalin házelnök már a jövő heti ülésnapról beszél, amikor a bizalmatlansági indítványról szavaz a parlament. Reggel kapta meg az MSZP indítványát. Ebben Gyurcsány Ferenc helyett Bajnai Gordont jelölik miniszterelnöknek. A határozati javaslat gyakorlatilag ebből az egy mondatból áll. Az indítványt összesen 92 szocialista képviselő, többek között a párt vezető tisztségviselői, egy miniszter és több kormánytag írta alá, de a leköszönő kormányfő nem. Szili Katalin a híradónak azt mondta, a frakciók csütörtökön döntenek a lebonyolítás részleteiről, az viszont biztos, hogyha a képviselők több mint felett támogatja az indítványt, akkor Gyurcsány Ferenc helyett Bajnai Gordon lesz a miniszterelnök.
Konstruktív bizalmatlansági indítványnak pontosan az a lényege, és attól konstruktív, hogy rögtön a bizalmatlanság kifejezésével egy új miniszterelnököt is el lehet fogadni. Így csak és kizárólag ezt a határozatot szavazzuk meg, kormányprogramról nem kell döntenünk.
Megbukott miniszterelnöként. Pár órával
a Fidesz később már is jelezte, hogy ha az indítványt nem fogadják el, akkor kezdeményezik a parlament feloszlatását. Szerintük ugyanis csak az előrehozott választás az elfogadható.
Kormány tagjait a
parlament. A konstruktív bizalmatlanság rendszere az Antal-Tölgyesi paktummal került az alkotmányba 1990-ben. Az intézmény célja, hogy biztosítsa a stabil kormányzást, így ugyanis egyesével nem lehet megbuktatni a kormány tagjait. A minta Németország volt. 1982-ben az NSK történelmének első sikeres bizalmatlansági indítványa után Helmut Schmidtet Helmut Kohl váltotta a kancellári székben.
Találkozót kért Bajnai Gordon Orbán Viktortól. Levélben hívta meg a többi ellenzéki párt vezetőjét is. A miniszterelnök jelölt a válságkezelő programját ismertetni a pártelnökökkel, akiktől segítséget és támogatást is vár. A Fidesz és a KDNP azt mondta, nem tárgyalnak Bajnaival. Dávid Ibolya azonban elmegy az egyeztetésre. Közben ma is egymásnak adták a kilincset a miniszterelnök jelöltnél a Gyurcsány kormány miniszterei, de azt senki sem árulta el, hogy marad-e a kormányban.
Bajnai Gordon tegnap késő estig tárgyalt, és csak ezután jött ki a minisztériumból, ahol ma is reggel óta fogadta a kormánytagokat.
Terül marad a kormány?
Arra a kérdésre ezúttal sem válaszolt egy miniszter sem, hogy megy vagy marad-e a kormányban. Aki nyilatkozott, az is csak azt mondta, hogy szakmai kérdésekről volt szó.
Egyfajta státuszriportot kért a miniszterelnök jelölt úr, ezt én megadtam, erről volt szó.
Én azt gondolom, hogy ez lesz az a program, amit majd nyilvánosságra fog hozni a miniszterelnök jelölt.
A kormányprogramról beszélgettünk, az az igazság.
Azt mondták, a részletekről majd Bajnai Gordon beszél, aki ma egész nap ki sem jött a minisztériumból. Levélben azonban találkozót kért a Fidesz, a KDNP és az MDF elnökétől. A miniszterelnök jelölt a válságkezelő programját ismertetni Orbán Viktorral, ehhez kért támogatást. A Fidesz elnökének azt írta, minden egymás elleni kampányolással eltékozolt 700 milliárd forintokba és munkahelyek ezreibe kerülhet az országnak. A nyilatkozatban pedig szó szerint az szerepelt, hogy a Fidesz sem Bajnai Gordon illegitim kormányával, sem pedig az új MSZP-SZDSZ koalícióval nem tárgyal. Szijjártó Péter szerint megkötik a paktumot egy olyan brutális megszorító programról, amelyet a kormány már egy hónapja aláírt Brüsszelben.
Gyurcsány Ferenc állapodott meg róla, a Szocialista Párt kongresszusa támogatta, Bajnai Gordon pedig végre fogja hajtani. Na ebben az összefogásban, ebben az emberek elleni összefogásban a Fidesz nem hajlandó részt venni.
Nem vesz részt a KDNP sem, az MDF azonban elmegy az egyeztetésre.
Parkoló kocsinak ütközött a miniszterelnököt szállító autó Budapesten a Komjádi uszodánál. Gyurcsány Ferenc a parlamentbe tartott a szirénázó autóban, amikor egy másik kocsi keresztezte az útját. A sofőr, hogy elkerülje az ütközést, kitért, kitépte a korlátot és behajtott a parkolóba. A kormányfőt azonnal átültették egy másik autóba és tovább vitték. A balesetben senki sem sérült meg. A válságkezelésnek a jelenleginél olcsóbb és hatékonyabb módja lenne, ha Kelet-Közép-Európában, így Magyarországon is bevezetnék az eurót, legalábbis a nemzetközi valuta alap szerint, amely éppen ezért felgyorsítaná a folyamatot. Az IMF elképzelései hasonlítanak Gyurcsány Ferenc javaslataira, amelyeket legutóbb a márciusi uniós csúcson vázolt fel. Az Európai Központi Bank határozottan ellenzi a valuta alap terveit.
Ma ennyiért adták az eurót a pénzváltók. A nemzetközi valutalap elképzelése nem volt különösebb hatással a forint árfolyamára. A híradónak nyilatkozó elemző szerint azért, mert semmi realitása nincs a közös európai pénz egyoldalú bevezetésének. Még nem tudjuk teljesíteni az ehhez szükséges feltételeket.
Az inflációnak alacsonynak kell lenni, ez kb. 2-3%-os szintet jelent, ehhez mi már viszonylag közel vagyunk, de még azért nem értük el, és ezt ráadásul egy egész éven át kell produkálni. Emellett a költségvetési hiánynak is 3% alatt kell lennie, ezt még soha nem sikerült teljesítenünk.
Bár Montenegróban, Koszovóban és Andorrában már euróval fizetnek, az Európai Központi Bank szóvivője óvaint attól, hogy Magyarország kövesse példájukat.
Az euró egyoldalú bevezetése semmiképpen sem előnyös és követendő példa. A monetáris politikai döntéshozatalban nem vesznek részt, hiszen nincsen beleszólásuk az eurozóna kamat döntéseibe.
Emiatt pénzügyileg teljesen kiszolgáltatottá válhatnak. A pénzügyminiszter is úgy látja, a valutalap ötlete kivitelezhetetlen. De ahogy ma a Napkeltében fogalmazott, a feltételeken talán lehet változtatni.
Ezzel kapcsolatban az elmúlt egy hónapban legalább 3 olyan tárgyalás volt Magyarország részéről, amely ennek a feltételeknek a pontosítását, formálását szolgálta.
Megvalósítható.
A KPMG menedzsere szerint a válság felgyorsíthatja az euró bevezetését, amelynek még előnyei is lehetnek.
Abban az esetben, hogyha valaki MSZP pénzt váltani, jelen esetben számolnia kell a vételi, illetve az erodási árfolyam közötti különbséggel, ami ez rögtön megszűnne az euró bevezetés kapcsán.
Az euró bevezetése pozitívan hatna az ország külkereskedelmére is, ami növelné a GDP-t. A kamatok pedig csökkennének, amik a beruházásokat ösztönöznék.
Az Európai Központi Bank hónapok óta ellenáll a gyorsított euróbevezetést követelő javaslatoknak. Ott van Brüsszelben kollégám Víg Zoltán, szervusz! Mennyire egyértelmű a mostani elutasítás?
András, első ránézésre a brüsszeli elutasítás abszolút egyértelmű, a reakció abszolút negatív. Ugyanakkor a lényeg nem derült ki, az, hogy pontosan mit tartalmazott az IMF-től kiszivárgott dokumentum. Például országok sem szerepeltek benne, az sem, hogy kinek és mit ajánlanának fel. Magyarország nevét sem említették eközben. Brüsszeli szakértők szerint elképzelhető, hogy egy olyan dokumentumról van szó, amit a londoni G20 csúcstalálkozóra készítettek alternatív javaslatként, és továbbra is valahogy benne maradt a közgondolásban. Tehát a megoldásokat továbbra is keresik a szakértők.
Ha ez ennyire bizonytalan, akkor miért kerülnek elő újra és újra hasonló javaslatok?
Azért, mert az Unió továbbra is azelőtt a dilemma előtt áll, hogy a bajba jutott kelet-európai uniós tagállamokat hogyan segítse meg egyenként vagy kollektíven. Az egyedi elbírálás hívei azt mondják, hogy mivel mindenütt mások az okok, nem lehet egységes receptet alkotni, a kollektív elbírálás hívei pedig azt állítják, hogy előbb-utóbb a keleti térség pénzügyi válságának számláját a nyugati kormányok és a nyugati nagybankok kell, hogy állják, tehát egyszerre jobb mindenkinek segíteni. Ugyanakkor még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan hogyan képzelik ezt el, és a vita tehát feltetőleg még úgyskán folytatódni fog.
Víg Zoltán Brüsszelből köszönjük szépen. Újabb rangos nemzetközi díjat nyert a Magyar Televízió egyik honlapja, a telesport.hu. Hogy hol és miként, azt hamarosan elmondom, de előtte még két témát ajánlok a híradóból. Még mindig nem tisztázott pontosan, hogy miért lőtt le egy amerikai katona támaszpontjukon egy magyar teherautó sofőrt. Vita az Unió és a magyar borászok között arról, hogy valóban rozét kapunk, ha vörös és fehér bort öntünk össze. 200 fölé emelkedett az olaszországi földrengés halálos áldozatainak száma, ma újabb erős utórengések voltak Olaszország középső részén, a mentő alakulatoknak 150 embert sikerült élve kihozniuk a romok alól.
Az éjszakai után még két erős utórengés rázta meg azt a környéket, ahol tegnap rengett a föld. Az onnában élők pánikszerűen menekültek a továbbomló épületek közeléből, pedig már nem sok maradt, ami még leomolhat. Szinte az egész falu lakhatatlan. Nem maradt egyetlen olyan ház sem, amelybe vissza lehetne költözni. Szellemek vagyunk egy szellemvárosban, mondja ez a helybéli. A házam ledőlt, az egész életem benne volt, nem maradt semmi. És ő még a szerencsésebbek közül való, mert túlélte a természeti csapást. Eddig több mint 200 halottat találtak a romok alatt L'Aquila körzetében. Csak nem 150 túlélőt már kiemeltek a romok alól. Sokakat még keresnek, de egyre kevesebb esély van arra, hogy újabb túlélőket találjon. Némi remény azért van. Egy 24 éves egyetemistát még az éjjel élve emeltek ki. Ezt az asszonyt pedig több mint 36 óra után az ágyában a romok alatt találták meg. Teljesen be voltam temetve, mondja a csodájára járó tévéseknek. Csak a karom látszott ki, így vettek észre. Órákba telt, mire kiemeltek és be tudtak hozni a kórházba. Több mint 1500 sérültje van a földrengésnek, ennyien nem is férnek be a kórházakba. Ezért tábori kórházakat alakítottak ki futballpályákon és más biztonságosnak tűnő helyeken. Egy volt a lényeg, hogy szabad ég alatt legyen, nehogy valami a túlélőkre vagy az orvosokra omoljon. Egyelőre csak becslések vannak arra, hogy mekkora lehet a kár. Az előzetes adatok 1,5 milliárd euróról szólnak. 26 városban több mint 10 000 ház omlott össze. Legkevesebb 17 000 maradtak hajlék nélkül.
A Zala megyei Nagyradán élt az a fiatalember, akit március végén lőtt le egy amerikai katona Irakban, Tadzsi város amerikai támaszpontján. Az ügyben tegnap emeltek vádat az amerikai ellen Bagdadban. A lelőtt férfit alkalmazó cég marketing vezetője az Este című műsorban azt mondta, a lövés a táboron belül dördült el. A külügyminisztérium még nem kapott tájékoztatást az iraki hatóságoktól.
Mécsesek és virágok vannak a meglőtt férfi nagyradai otthonánál. A 36 éves Bogdán Tibort sokan ismerték az Zala megyei településen.
Becsületes, dolgos ember volt.
A férfi a tragédia előtt egy-két nappal még beszélt rokonaival. Azt tervezte, hogy néhány hónap múlva hazajön.
Ő Irakban egy alkalommal már volt kint 9 hónapig, és ott abból a pénzből vásárolta meg ezt a lakást, ami itt, tehát szeretett volna még jobbá tenni.
Februárban is azért ment vissza teherautóvezetőnek, hogy a ház felújítására gyűjtsön. Bogdán Tibor Tadzsiban, Bagdad külvárosában dolgozott. Holttestét a kocsia mellett találták meg március 26-án az amerikai támaszponton.
Nem a hírekből szokásos terrorakcióról van szó, tekintve, hogy az amerikai hatóságok vizsgálata szerint is egy amerikai katona gyanúsított. A holttestet kivizsgálás céljából a Delaware állambeli túvárbe szállították, és az amerikai igazságügyi orvosi szakértők ott végezték el a boncolását.
Egyelőre nem tudni, mi történt, de egy amerikai katonát gyanúsítanak a lövéssel, őt még aznap őrizetbe vették, és hétfőn vádat emeltek ellene. A külügyminisztérium még várja az amerikai és az iraki hatóságok jelentését.
Váratlanul Irakba érkezett az amerikai elnök. Barack Obama Bagdadban az amerikai katonákkal és parancsnokokkal találkozott, és telefonon beszélt az iraki vezetőkkel is. Azért csak telefonon, mert a rossz látási viszonyok miatt nem tudott helikopteren Bagdad központjába repülni. Obama harmadszor járt Irakban, de először azóta, hogy elnökké választották. New Yorkban ott van Bombera Krisztina, szervusz. Mit lehet tudni a villámlátogatásról? Volt-e szó például az amerikai kivonulás menetrendjéről?
Szervusz, jó estét kívánok! Nagyon nagy a titkolózás, ugye biztonsági, érthető biztonsági okokból körül a villámlátogatás körül. Valóban úgy tudni, hogy csak telefonon tárgyalt az iraki vezetőkkel Barack Obama. Most elsősorban az amerikai csapatokhoz ment, nem az irakiakhoz. Az elnök ezt az európai útját Törökországban akarta felhasználni arra, nem pedig ebben az iraki villámlátogatás esetében, hogy kommunikálja a muszlim világ felé az Egyesült Államok jó indulatát és nyitottságát. Ugye Törökországban mondta szó szerint azt, hogy az Egyesült Államok nem folytat háborút az iszlám ellen. Ahogyan mondtad, elnökként most volt először, korábban már kétszer volt, és ugye nagyon fontos az, hogy nagyjából másfél éven belül közel harmadára akarja csökkenteni az Irakban állomásoztatott amerikai csapatokat, de ennek a mai látogatásnak igazából ehhez nem sok köze volt, ahhoz sokkal inkább, hogy Bagdadba, Törökországból eljutni titokban sokkal gyorsabb, mint bárhonnan máshonnan.
Bombera Krisztina, köszönjük szépen! Moldovában újra számolják a parlamenti választásokon leadott szavazatokat, miután tüntetők feldúlták a Kisinaui parlamentet és megszállták az elnöki hivatal épületét. Egy nő meghalt a parlament lángokban álló épületében. A vasárnapi szavazáson egyébként a kommunisták abszolút többséget szereztek, de az ellenzékek szerint az eredményeket meghamisították. A fővárosban napközben több tízezres tömeg gyűlt össze, amelyet a rendőrök könnygázzal és vízágyúval sem tudtak féken tartani.
Reggel óta egyre duzzadt a tüntető tömeg a Moldovai Köztársaság fővárosában. Folyamatosan özönlettek a szinte kizárólag diákkorú tüntetők a kormányzati épületek felé. Kommunista ellenes jelszavakat skandáltak, és új választásokat követeltek. Az első rohamot egy ideig még állta az elnöki hivatal ajtaja. De mire legalább tízezresre nőtt a tömeg, a rohamrendőrök is megérkeztek. Ez azonban csak olaj volt a tűzre. Összecsapások kezdődtek. A rendőrök a kövek és az üvegek elől kénytelenek voltak a pajzsuk mögé bújni. A heves támadások elől végül a vízágyú csállító jármű is meghátrált. Az ellenzékiek szabályosan megostromolták a parlamentet. Ahogy bejutottak, a kitört ablakokon át bútorokat és iratokat dobáltak ki, amelyeket a többiek kint felgyújtottak. Közben már odabent is lángok csaptak fel. A moldovai törvényhozás épületének két emeletén is tűztombolt. Ez alatt az elnöki hivatalt is teljesen megszállták a tüntetők. A tüntetők és a rendőrök végül megállapodtak, hogy békés eszközökkel rendezik a helyzetet, addigra azonban a két oldalon már legalább 30 sebesült volt. Az erőszakos tömeg megmozdulások hatására a kormány és az ellenzék vezetői megegyeztek, hogy újra számolják a parlamenti választásokon leadott szavazatokat.
Álmokfutó lövöldözött egy németországi bíróságon. A férfi megölt egy nőt, majd önmagával is végzett. A lövöldözésben többen megsebesültek, ketten közülük súlyos állapotban vannak, többen sokkot kaptak. A tettes egy örökösödési per szünetében kezdett örjöngeni. A lelőtt nő saját sógornője volt. A család egy ház miatt már hosszú ideje vitában áll egymással. Idehaza a rendőrség szerint gyújtogatás okozta az újabb tatárszentgyörgyi tüzet. Hajnalban a helyi cigány önkormányzat elnök helyettesének házában égett ki két szoba. A tűz idején nem volt otthon senki, így nincs sérült. A Pest megyei rendőrök szerint az egyik szoba szőnyegén valamilyen égésgyorsító anyag nyomait találták meg. A felgyújtott ház mintegy 250-300 méterre van a februári kettős gyilkosság helyszínétől.
Polgárőr szolgálatban járőrözött éjjel a kisebbségi önkormányzat alelnöke az élettársával, amikor a szomszédjuk üzent, hogy ég a házuk. Mivel az összes ajtó és ablak zárva volt, a tűzoltókat is ők engedték be.
A feleségemet is bevitték kihallgatni, most engemet is bevisznek.
Az asszonyt és a férjét tanúként hallgatták ki a rendőrök. Hazugságvizsgálatnak akarták őket alávetni, de ezt egyikük sem vállalta. A kisebbségi önkormányzat alelnökének háza nem ma gyulladt ki először. Télen valaki kétszer is felgyújtotta a melléképületet. Az üszkös gerendák most is ott vannak az udvaron. Délután Mohácsi Viktória, európai parlamenti képviselő is meglátogatta a családot. Az SZDSZ-es politikus azt mondta, aggasztó, hogy a rendőrség nem tud eredményt felmutatni a romákat ért támadások ügyében.
Ha ezek az ügyek nem oldódnak meg hatósági körökön belül, akkor nyilvánvaló, hogy jó magam is politikai menedékjogért fogok folyamodni az Európai Unió tagállamain kívül.
A híradó értesülései szerint a ház tulajdonosa több millió forinttal tartozik a helyi takarékszövetkezetnek, amiért a pénzintézet végrehajtási eljárás indított. A házat a végrehajtó 4 millió forintra értékelte, és április 20-ára kitűzte az árverést. A rendőrök és a tűzoltók délután 3 óra után fejezték be a helyszíni szemlét. Összegyűjtöttek és elvisznek mindent, amiből következtetni lehet a tűz okára és keletkezési körülményeire. Olyan bizonyítékot, ami rasszista indítékra utalna, hasonlóan az idén februárban innen 200 méterre történt és 2 halálos áldozattal járó támadáshoz egyelőre nem találtak. A híradót Víg András tudósította Tatár-Szentgyörgyről.
A tatár-szentgyörgyi gyújtogatásról részletesen is olvashatnak honlapunkon a hiradó.hu-n. Budapesten szórólapozás közben megtámadtak egy fideszes önkormányzati képviselőt a 13. kerületben. Gubica Katalin azt mondja, egy újlipótvárosi ház biztonsági őre megragadta, és a nyakánál fogva elrángatta a postaládák elől. A biztonsági cégnél azt állítják, a ház ajtajára ki van írva, hogy magánterület, ahogy az is, hogy tilos a szórólapokat betenni a postaládákba, erre ugyanis egy külön gyűjtőedény van a kapunál.
Ezt a táskámban lévő szórólapot szerettem volna eljuttatni a postaládákba.
A fideszes önkormányzati képviselő azt meséli, hogy az uniós választásokra készült szórólapokat akarta bedobni ennek a háznak a postaládájába. A ház biztonsági őre ekkor nyakon ragadta és kitessékelte.
Szívvel joggal mindenkinek, hogy kér szórólapot vagy nem. Mi ezt tiszteletbe tartottuk, a felszólításra el is távoztunk a helyszínről. Ennek ellenére a nyakamnál fogva rángatott ki.
A képviselő pehére nem a főbejáraton ment be, ezért nem vette észre, hogy itt semmilyen szórólapnak nem örülnek. Ha rajta kaplak, agyon csaplak. Ezt a figyelmeztetést a biztonsági cég vezetője azonnal levetette az őrrel.
Hogy az állítom, hogy önnek nem egyszerűen tűnik, hogy ez egy magánterület?
A biztonsági cég tulajdonosa szerint az őr csak a feladatát végezte, nem bántott senkit.
Senki semmilyen szóróanyagot, újságot ne tegyen be, mert nem tudják megkapni a postai küldeményüket. Nekünk teljesen mindegy, hogy arra a Türmely Gyula van ráírva, vagy az Orbán Viktor van ráírva.
A képviselő a rendőrséghez fordult. A biztonsági cég tulajdonosa azt mondta, gondolkodik, hogy birtokháborítás miatt feljelentse a képviselőt.
Holnaptól tilos tüzet gyűjteni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltásra azért van szükség, mert az elmúlt napok meleg és száraz időjárása miatt nőtt az avar és erdőtüzek száma. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Tiltakoznak a magyar borászok az unió ajánlása ellen, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamokban is keveréssel készüljön rozébor. A spanyol és olasz borászok ugyanis vörös és fehér bor összeöntésével is készítenek rozét. Ez a magyar termelők szerint pancsolás.
Ez a hagyományos rozé. Ez egy pancsolt rozé.
Így összeöntve is lehet rozét gyártani vörös és fehér borból az új uniós rendelet szerint.
Ez dolgozás, de annak erre keresztül mentén.
Fritman János rozéja többször lett ezüstérmes Franciaországban. Szerinte rozét a legnehezebb készíteni.
Minden borász tudja, nem a legkönnyebb, a legnehezebb. Hát innentől kezdve én azt hiszem, hogy ez nem a rozéról szólna, ez a vörös-fehér bor összeöntögetés, ez egy rózsaszínű borról szólna.
A rozé készítése a borászok szerint bonyolult eljárás.
A kék szőlőből készül, ugye ez az alapanyag, ebből gyakorlatilag fehér technikával, reduktív módon hűtve, irányított terjesztéssel, akkor kapjuk tulajdonképpen azokat a nagyon szép illatokat, ízeket.
Ezeken a tőkéken augusztusban lesz kék szőlő, ősszel gyártanak majd belőle rozét.
Az Alföldön van a legtöbb olyan terület, például ez is, ahol kiváló rozénak való borterem. Ezért tiltakoznak az itteni borászok, ahogy ők mondják, a pancsolás ellen.
De a legismertebb borászok, a villányiak és a szekszárdiak is ellenzik a rendeletet.
Olyan, mintha kevés a marhahús, és onnantól kezdve elrendeli valaki, hogy disznóhúsból is lehet marhapörköltet készíteni. Na most attól, hogy a törvény kimondja, attól az még hazugság.
A rozé rendeletről a hónap végén szavaznak Brüsszelben.
Skanzen vonat közlekedik holnaptól Szentendén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A csaknem 700 millió forintos beruházás részben uniós támogatással valósult meg. A keskeny nyomtávú erdélyi kisvasutakat közben a megszűnés fenyegeti. Üzemeltetésük közévek óta nem járul hozzá az állam, az erdőgazdaságoknak pedig nincs rá pénzük.
Első útjára indul a Skanzen vonat Szentendén. A csaknem 80 éves járműpályája több mint 2 kilométeres és egyszerre 100 utast tud vinni. Azért építették, mert a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 60 hektáros területét gyalog már szinte lehetetlen volt egy nap alatt bejárni.
néhány koncentrált helyen megnézik a tájegységet, amit tetszik meg éppen a látogatónak, a vonat segítségével viszont a többiről is kap valamit fajta átfogó képet.
A normál nyomtávú vasutak mellett több mint egy tucat helyen működnek ilyen keskeny nyomtávú úgynevezett erdei kisvasutak. Ezek pályáját egyszerűbb felépíteni és olcsóbban is üzemeltethetők.
Vonatdakatolás, mozdonyzsík, mind-mind jel valamire.
Az egyik mozdonyvezető még verset is írt a kisvasutakról. Mégis több vonalat a megszűnés fenyeget. Míg ugyanis korábban lehetett pályázni a működtetésükre, tavaly megszűnt ez a lehetőség. Az erdőgazdaságok pedig egyedül nem tudják finanszírozni a kisvasutakat.
Az a tragédiája ezeknek a vonalaknak, hogy ezek turisztikai funkciót, szolgáltatást töltenek be, és ez valahogy a jogalkotóknál ez a fajta funkció, ez valahogy kimaradt.
Az országban több mint 300 kilométernyi kisvasútpálya van. A vonatok többsége több mint 50 éves.
A Páva utcai egykori zsinagógában adták át a világ igazai kitüntetést és elismerést olyan magyaroknak, akik segítettek a II. Világháborúban, vagyis a vészkorszak idején zsidókat bújtatni, menteni. Az izraeli Yad Vashem intézet elismerését idén tizen vehették át Izrael állam magyarországi nagykövetétől. Nemzetközi technológiai díjat nyert a magyar televízió telesport.hu honlapja. A tavaly megújult weboldal úgynevezett Sidecore rendszerre került. A világon az ilyen alapot használó és a díjra benevezett 1500 honlap közül a telesport.hu megoldásait tartották a legjobbnak. A Carnationnel közösen létrehozott sportoldalon a tavalyi olimpia alatt 1,5 millió oldal letöltés volt, és élőben egy időben 25 ezeren nézték a versenyeket az MTV sportoldalán. Gratulálunk! És most nézzük az esti kínálatot. 10 óra után 10 perccel kezdődik az este Mészáros Antóniával. Szervusz, mi lesz ma nálatok?
Szervusz, jó estét kívánok! Lendvai Ildikó lesz a vendégünk, és arról fogunk vele többek között beszélni, hogy mekkora beleszólása lesz az MSZP-nek a kormánytagok kiválasztásában. Aztán levelét megírta, de csak az MDF fogadta el a meghívását, és egyeztet Bajnai Gordonnal, a KDNP és a Fidesz nem tárgyal a jelölttel. És Kelet-Európának IMF munkaanyag az euró előrehozott bevezetéséről és az Európai Központi Bank tervei a régió országainak megsegítésére. Kapcsoljuk Brüsszelt. Végül ismét tűz Tatárszentgyörgyön, mi áll a háttérben. 10 után 10 perccel jövünk a részletekkel.
Antónia, köszönjük szépen. Ez volt a híradó kedd este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Benyújtották a Gyurcsány Ferenc elleni konstruktív bizalmatlanság indítványt, miközben az utódjelölt az ellenzéki pártok vezetőivel egyeztetne. Olaszországban már 200 fölött a földrengés halottainak száma, nagy erőkkel kutatnak a túlélők után. Újra számolják Moldovában a hétvégi parlamenti választások végeredményét, miután súlyos zavargások törtek ki, mert a kommunisták abszolút többséget kaptak. A rendőrség szerint gyújtogatás miatt égett le félig a Tatárszentgyörgyi helyi cigány önkormányzat egyik vezetőjének háza. Sport és időjárás jelentés következik, majd önök kérték. 9 után pedig újabb különös történetekkel jelentkezik Kepes András. Híradót legközelebb az M2-n láthatnak 8:30-kor, itt az M1-en pedig az estében a Cél Annával. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
Reggelt a zamatos gyümölcsel és teljes értékű gabonával készült függésrostos jó reggeltel, amely 70%-kal több rostot tartalmaz, így elősegíti az emésztőrendszer normál működését és délig tartó lendületet ad. És most képzeld el reggelire a finom joghurtos krémet élő joghurt kultúrával és a teljes értékű gabonát egy ízletes szendvics formájában. Új joghurtos jó reggelt!
Igazán segíthet nétek!
Apád, te aztán nem bízod a véletlenre.
Jó napot!
Ne bízza ön se a véletlenre! Játszon április 7-e és 10-e között a Joker, a Skandináva 6-os és az 5-ös lottó akcióban, hogy akár óránként milliókat vagy autót nyerjen.
Fekepál vagyok. Új világ vár. Ez az új levezet.
kínzó fej vagy hátfájás. Nekem ilyenkor minden perc számít. Én csak az Advil Ultra Forte-ban bízom. A forradalmian új Advil a folyadék erejével elmossa a fájdalmat. A light zselatin kapszulából a hatóanyag több mint kétszer gyorsabban szívódik fel, mint a hagyományos ibuprofen tablettából. Kipróbáltam, tényleg hat. Gyorsan és akár 8 órán át. Advil. Erősebb a fájdalomnál.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Mucikám, eddig mi sem mentünk sehova, még a szomszéd cukrászdába se. De az FHB életjáradékból most arra is telik, hogy akár hetente új frizurám legyen. Hogy nézelődjek, s ha megtetszik valami, azt meg is vegyem. Sőt, hogy vakációzni menjünk. Igaz, Jenő?
Igen, Luisa, egy kis szabadság tényleg jól jönne.
Mit mondasz, Jenő? Utazni szeretnél?
Igen. Én mennék éjszakra, te meg mennél délre.
FHB életjáradékkal mindig biztonságban lesz, hiszen lakása haszonélvezeti joga is önnél marad. FHB időskori program. Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet.